betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A fogászat az elmúlt évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül, és ez a fejlődés minden bizonnyal a jövőben is folytatódni fog. Az új technológiák és eljárások bevezetése, valamint a páciensek igényeinek változása jelentős hatással van a fogászati szakmára. De vajon konkrétan mit hoz a jövő, mit hoz a 2025-ös esztendő a fogászatban, milyen új trendek, eljárások és technológiák várják ezt a mindig megújuló szakmát? Innen is a témánk, új trendek, innovációk és technológiák a fogászatban. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Makkai Zsigmond Lóránt, parodontológus fogszakorvost. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szeretettel köszöntöm és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is. Egyúttal szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek. Örülök, hogy újra itt lehetek, és örvendetes, hogy beszélünk ezekről a témákról is, hisz, mint az orvostudomány minden más szakágában, úgy természetesen a fogorvoslás területén is rengeteg innovatív fejlesztés van és lesz is, melyeknek egy része már nem csak a tudományos szaklapok oldalairól köszön vissza ránk, hanem a mindennapi gyakorlatban is elérhetőek, alkalmazhatóak.
Kezdjük el a mai beszélgetésünket onnan, hogy mi motiválta önt arra, hogy fogorvos legyen, esetleg volt valamilyen személyes élményed, amely hatással volt erre? Folytassuk, ahogy ígértük ezzel a kérdésünkkel a ma esti medicinát.
Sokan kérdezték már ezt a kérdést tőlem, és sosem tudtam konkrét választ adni erre, most sem fogok tudni. Nagyjából az időszakot tudom belőni, hogy mikor döntöttem el, hogy fogorvos szeretnék lenni. Ez a liceumi éveim alatt dőlt el, valahol ott a 10-11. Osztály környékén, és bár közhely, és a legtöbb olyan személy, aki az orvosi hivatást választja, elsősorban erre szokott hivatkozni, hogy az embereken való segítés motiválta ennek az igénye, szeretete motiválta őket, hogy ezt a hivatást válasszák. Nagyjából én is ezt tudom mondani, én is, engem is ez motivált, de ugyanakkor általános orvosként nem tudtam elképzelni magam, így hát máig ismeretlen okokból a fogorvoslás mellett döntöttem.
Fogorvoslás, orvoslás, azt mondják, és ez így van, hál' Istennek, hogy az orvos embereket ment. A fogorvos esetében viszont ez hogy van? Embert ment, megmenti az embert például a fájdalomtól, de hogyha fogat ment, akkor akár arra is gondolhatunk, hogy az embernek sokkal több foga van, mint egy embernek egy emberi élete. Akkor a fogorvos tehát sokkal több életet ment.
Végső soron így is értelmezhetjük, igen.
Folytatva a beszélgetésünket, a következő kérdésünk talán az lenne, hogy mi a legérdekesebb, vagy a legszokatlanabb eset, amivel eddigi pályafutása alatt találkozott?
Talán az, amikor a páciens úgy ül be a székbe, hogy közben azt hangoztatja, hogy már nagyon várta, hogy itt lehessen a fogorvosnál. No, hát ezen mai napig meglepődök. Ez nagyon ritka, de léteznek ezek a páciensek, és ez mindig minden egyes alkalommal mosolyt csal az arcomra. Most konkrét esetet, konkrét beavatkozások kapcsolatos esetet nem tudnék mondani, sok érdekesség van, sok olyan, gyakorlatilag az egész fogorvoslásban az a legszebb, hogy minden eset más. Minden paciensnek más problémái vannak, és az azonos vagy hasonló problémákra is más-más megoldásokat kell keresünk különböző pacienseknél. Szóval végül is a fogorvoslás minden nap, minden munkanap rejt valami érdekességet, újabb érdekességet vagy szokatlanságot. Tehát egyfajta kihívás is, jó értelembe véve.
Doktor úr, milyen meglepő, illetve kevésbé ismert dolgokat lehet kiolvasni egy ember egészségi állapotáról esetünkben a fogai alapján?
Az emberi szervezetben szinte minden mindennel összefüggésben van, így a szánk, természetesen a szánk is a többi szervünkkel, és a szánkat értelmezhetjük úgy is, mint a testünk tükre, akárcsak a bőrünk, a szánk is sok mindent el tud mondani az egészségünkről. Leginkább nem is a fogak, hanem a fogak körüli lágy részek árulkodnak az általános egészségügyi problémáinkról. Például, hogy konkrét példát mondjak, észrevehető laikus szemmel is, hogy amikor influenzások vagy náthások vagyunk, mind a mellett, hogy érzékenyebb lehet a fogínyünk, a nyálkahártyák színe is pirosabb, vörösesebb lehet, és a nyelven is megjelenhetnek fehér lepedékek, ami azt jelzi, hogy csökkent a szervezetünk ellenálló képessége. De egyértelmű összefüggés van például a krónikus fogágybetegség és más betegségek között is, és erről már beszéltünk a legutóbbi adásban is, mint például a szív- és keringési betegségek, az egyes és kettes típusú cukorbetegség, a depresszió vagy a reuma, tehát ezek mind-mind összefüggésben vannak az előbb említett fogágybetegséggel. A fogaink részben felelősek az emésztésért is, ezért nagyon fontos, hogy lehetőleg ne legyen, vagy nagyon minimalizáljuk a foghiányokat, hisz a kezeletlen fogászati problémák foghiányhoz vezetnek, és a fogak elvesztése az káros hatással lehet az emésztésünkre. Mindezek mellett még megemlítenék néhány konkrét példát. A gyomorsav visszaáramlása, amit refluxként is ismerünk, savas hatású, és ez károsíthatja a fogzománcot, ami szintén észrevehető szabad szemmel, és gyomor vagy bélrendszeri problémákra utalhat. A fehér foltok megjelenése a fogakon, vagy a fogak törékenysége valamilyen ásványi anyag hiányára hívhatja fel a figyelmünket, és a fogcsikorgatás, vagy a bruxizmus, amiben nagyon sok ember szenved, is felismerhető például a fogak kopása által. Ez a legtöbb esetben stresszre, szorongásra, vagy alvási problémákra utaló jelként értelmezhető.
Mi az, ami a fogorvosok, vagy amit a fogorvosok nagyon szeretnének, ha minden páciensük megérteni, vagy betartaná?
Elsősorban a magam nevében tudok beszélni. Megfelelően, igényesen és kellő gyakorisággal elvégzett otthoni fog- és szájápolás, valamint rendszeres fogászati ellenőrzés minden páciens esetében egyénre szabott időközönként. Talán ezt a többi kollega nevében is mondhatnám. Illetve, hogy ne csak akkor keressék fel a fogorvost a páciensek, hogyha már a fájdalom jelen van, hanem lehetőleg ezt előzzük meg, és preventív módon évente egy alkalommal, ha nincs panasz, akkor is menjünk el fogorvoshoz.
Milyen új fejlesztések, trendek és technológiák várhatók a fogászatban, amelyek könnyíthetik a kezeléseket a páciensek számára? Mi várja ezt a szakmát ebben az évben?
Tehát konkrétan arról, hogy 2025-ben milyen új fejlesztések és technológiák látnak napvilágot, erre nem tudok válaszolni, de tudok általánosan beszélni arról, hogy mik vannak folyamatban, milyen fejlesztések, illetve mire számíthatunk a közel, illetve távoli jövőben. Az biztos, hogy a fogászatban a technológiai fejlődés és az új trendsen javítják és javíthatják a kezelések hatékonyságát és a páciensek élményét, és itt már is felsorolnék néhány ilyen új technológiát és új trendet, ahogy fogalmaztál. Egyből a digitális technológiával is kezdeném, hisz ezen a téren folyamatos fejlesztések vannak, és megpróbálnám a hallgatók számára is érthetően elmagyarázni, hogy pontosan mikről is lenne szó. Kezdeném az úgynevezett CAD/CAM rendszerekkel, magyarul számítógéppel támogatott tervezés és gyártás, ami lehetővé teszi a fogpotlások, például koronák és hidak precíz és gyors elkészítését, csökkentve a kezelési időt és növelve a pontosságot. Folytatnám a 3D-s nyomtatással, ami szintén segítségünkre lehet a fogászatban. A digitális szkennelés vagy digitális lenyomatvétel, ez már egy mindennapi gyakorlatban használható technológia. A hagyományos lenyomatvétel számára kínál egy másik alternatívát, ami egy kényelmesebb, pontosabb megoldást tud lenni, csökkentve a pacienseknek okozott kellemetlenséget. Egy teljes szájüregi rehabilitáció esetén, hogy a hallgatók is értsék, amikor a páciens egy csomó koronát és hidat kap a szájába, nagyon leegyszerűsítve, tehát egy ilyen rehabilitáció esetén, amikor a betegnek például nincs már évek óta normálisnak mondható harapása, ilyen esetekben is a segítségünkre van a modern technika, hisz vannak erre a célra kifejlesztett digitális készülékek, amelyekkel a lehető legoptimálisabb és az állkapocs ízület számára is a legegészségesebb harapást tudjuk beállítani a páciensnek. Ezt is ide sorolnám. Amit viszont kiemelnék a digitális technológia kapcsán, hogy nem mindig minden alkalommal nyújtanak minőségibb megoldást ezek a lehetőségek jelen pillanatban. Nagy mértékben függ az esettől, vagyis minden eset kapcsán mérlegelnünk kell, hogy a hagyományos vagy a digitális módszerek alapján fogunk dolgozni. Mivel fejlesztés alatt állnak ezek a területek, nem beszélhetünk még mindig a tökéletes jelzőről egy-egy módszer kapcsán, viszont a törekvések ebbe az irányba mutatnak.
Vendégünk Makkai Zsigmond Loránd fogszakorvos, és a szünet előtt arról beszéltünk, hogy milyen új fejlesztések, trendek és technológiák várhatók a fogászatban, és a doktor úr jelezte, hogy még ehhez a kérdéshez bőven van meglátása, és még egy pár dolgot el szeretne mondani a kedves hallgatóknak, hát várjuk.
Így van. Az előbb a szünet előtt a digitális technológiákról beszéltem, viszont nem csak ezeknek a terén vannak fejlesztések a szakmánkban. Amit már megemlítenék rögvest a digitális technológiák után, mert ez is egyfajta digitalizmus, az a mesterséges intelligencia, ami napjainkban már nagy segítséget tud nyújtani úgy a diagnosztikában, mind az optimális kezelési terv felállításában. Szintén új trendként értelmezhetőek a napjainkban egyre inkább elterjedni látszó minimál invazív eljárások. Ez azt jelenti, hogy kevésbé szövetroncsoló. Ilyen például a lézerek által nyújtott technológia is. Bizonyos esetekben a lézeres kezelések során akár helyettesíteni tudjuk a fogászati fúrót, vagy elősegíthetjük a sebgyógyulást, de a fertőtlenítésben is nagy szerepe tud lenni. A fogszabályzás területén nagyon hódítanak az átlátszó sínek, fogszabályzó készülékek, ezek is egyfajta továbbfejlesztett új technológiák, viszont ezek hatékonyságának elemzésébe nem igazán tudok belemenni, mert nem az én szakterületem, de kétségtelen, hogy léteznek, és bizonyos esetekben valós megoldásokat tudnak nyújtani. Az érzéstelenítési technikák terén is beszélhetünk fejlődésről, olyan technikákról lévén szó, amelyek kevésbé invazívak és gyorsabb hatást nyújtanak. Konkrét példát is említenék, létezik a hagyományos fecskendőt helyettesítő, amolyan robotfecskendő, vagyis robot érzéstelenítő anyag adagoló készülék, amely ugyanúgy egy kis szúrással jár, viszont olyan lassan és egyenletesen adagolja az oldatot, hogy ez alig érezhető a páciens számára. Főleg gyerekeknél lehet ezt nagyon jól alkalmazni. Folyamatos fejlesztés alatt állnak a mindennapi használatban lévő tömanyagok is. Olyan speciális anyagok alkalmazását értem ez alatt, amelyek javítják a fogtömések tartosságát és csökkentik a baktériumok elszaporodását. Ugyanitt elmehetünk egészen a regeneratív fogászat azon szintjeik, amikor már a fogak újra növesztéséről beszélünk, de ez utóbbi tudtom szerint csak kísérleti fázisban van, viszont említést érdemel. A szájsebészet területén is vannak újabb technikák, A legtöbb esetben a már meglévő technikák apró módosításairól van szó, de zajlanak a szövetregenerációt elősegítő anyagok továbbfejlesztése is. Itt hadd említsek meg egy még a 2000-es évek elején kidolgozott módszert, ami viszont csak az utóbbi években kezdett elterjedni vidékünkön. Ez az úgynevezett PRF módszer, amely során a paciens saját vénás vére kerül felhasználásra, melyet véralvadás gátlók hozzáadása nélkül centrifugálunk. A vérvétel megelőzi a beavatkozást pár perccel, de ugyanabban az ülésben végezzük el a vérvételt is. Ez a saját szervezetből származó gyógyhatású bioanyag gyakorlatilag a PRF, amit magyarul úgy fordíthatnánk le, hogy vérlemezkékben gazdag fibrin. Felhasználási területe a szájsebészetben elég sokoldalú. Egy saját szervezetünkből nyert anyagról lévén szó, 100%-ban biokompatibilis, biztonságos és védelmet nyújt a baktériumok és vírusokkal szemben. Így megelőzhető a gyulladás és a sebfertőződés, elnézést. Felgyorsítja a szövetregenerációt, kiválóan lehet alkalmazni műcsonttal és saját csontanyaggal való kombinációban is, de a parodontológiai, azaz a foginnyel kapcsolatos műtéteknél is használhatóak. És végezetül, hogy bevonjuk a beszélgetésbe a környezetudatosságot is, azt is tudni érdemes, hogy léteznek már biológiailag lebomló fogkefék és újra tölthető fogkrémek. Bár én még egyiket sem használtam, de léteznek. Szóval ilyen téren is zajlanak a fejlesztések.
Hogyan kezelik például az aftákat és a herpeszeket, illetve ezek megszüntetésében milyen szerepet játszik a lézeres kezelés?
Itt egy olyan magyarázattal élnék az afta kezelés során, amit nagyon sokszor a pacienseimnek is elmondom, hogy egy aftának a gyógyulás ideje nagyjából 7 nap körül van kezelés nélkül, viszont kezeléssel eltarthat egy hétig is. Tehát ezt csak poén kedvéért mondtam el, tehát kezelés nélkül 7 nap, kezeléssel 1 hét. Ezzel arra szeretnék igazából utalni, hogy nincs konkrét kezelés se az aftának, ami felgyorsítaná vagy lerövidítené annak a begyógyulását. Viszont léteznek kenőcsök és különböző spréjek, amelyekkel csökkenthetjük a diszkomfort érzést, a fájdalmat, tehát ilyen egyfajta fájdalomcsillapító hatású anyagokról van szó, illetve lézeres kezelés is létezik, több-kevesebb sikerrel, ezek is hasznosak tudnak lenni. Amit itt viszont még hozzátennék, hogy a legtöbb esetben úgy az afta, mind a herpesz olyankor jelenik meg, amikor az ember immunrendszere lecsökken. A herpesz esetén azt tudni érdemes, hogy ezt a herpes szimplex vírusnak az egyes típusa okozza, amely az emberiség nagyjából 90%-ának jelen van a szervezetében, és amikor a szervezetünk ellenálló képessége lecsökken, akkor felütheti a fejét, aktiválódnak az addig inaktív vírusok, és ilyenkor szokott megjelenni az a hólyagos, kellemetlen elváltozása a szájunk szélén, vagy az ajkunkon.
Apropó lézeres kezelés, de mit kell tudni, ha már félig meddig szóba került, mit kell tudni a lézeres fájdalomterápiáról?
A lézeres fájdalomterápia a lézerfény használatán alapul, amely specifikus hullámhosszon működik. A lézer sugár gyakorlatilag stimulálja a szöveteket, csökkenti a gyulladást és serkenti a gyógyulást. A fogászatban elsősorban alacsony intenzitású lézereket alkalmazunk. Ezt a lézeres fájdalomterápiát alkalmazhatjuk például foghúzás vagy műtétek után a fájdalom enyhítésére, a temporomandibuláris izületi problémák kezelésére, értem ez alatt az állkapocs izületet, hogy érthető legyen, ingyulladás, fogálybetegségek esetén is alkalmazható, implantátum beültetés utáni gyulladások kezelésére, afták, fekélyek kezelésére, ahogy már említettem, illetve én személyesen leggyakrabban a fognyak érzékenység csökkentésére szoktam használni, amikor hidegre vagy meleg ingerekre érzékeny a fognyak, bizonyos esetekben tud segíteni a lézeres kezelés is, de nem minden esetben.
Milyen történelmi fogászati módszerek tűnhetnek hát számunkra hátborzongatónak, melyeket ma már esetleg nem használnak? Talán én is tudnék mondani ilyen, de nem én vagyok a szakember, ezért várjuk az ön válaszát.
Megmondom őszintén, hogy én is utána kellett olvassak ennek, hogy egy kicsit felvilágosítsam önmagam, viszont mielőtt rátérnék konkrét érdekességekre, azt azért azzal kezdeném, hogy a zsibbasztás nélküli fokhúzás talán még sok idősebb embernél elevenen ott él az emlékekben. Főleg vidéki környezetben, a régi időkben mindig akadt egy mindenhez is értő szaki, aki ellátta a fogászati eseteket is többek között, vagy a garázsban, vagy a műhelyben. Úgyhogy ezzel kezdeném, mert ez nagyon, nagyon sok paciensünknek ez traumákat is okozott a múltban. Komolyra fordítva a szót, pedig akkor fel is sorolnék néhány ilyen érdekesebb esetet, viszont ehhez vissza kell repüljünk néhány száz, néhány ezer évet az időben. Valamikor az ókorban és a középkorban sokan abban hittek, hogy a fogfájást apró férgek okozzák, amelyek befúrják magukat a fogba. Az úgynevezett kezelés során forró fémeket vagy mérgező anyagokat helyeztek a fog közelébe, hogy ezáltal elűzzék a férgeket. Viszont ez nagyon gyakran súlyos sérüléseket okozott a pacienseknek. Az ókori egyiptomiak például már használtak primitív fogfúrókat, amelyeket kézzel forgattak, természetesen fájdalomcsillapítás nélkül alkalmazták őket. De például a rómaiak és a japánok aranyból vagy fából készítettek fogpotlásokat. Ezek nem csak kényelmetlenek voltak, hanem gyakran esztétikailag sem voltak kielégítőek. Egy ezzel kapcsolatos érdekes történetet meg szeretnék említeni itt. Ehhez egy kicsit előre ugranék az időben, egészen 1793-ig, amikor George Washington, az Amerikai Egyesült Államok egykori elnöke, második elnöki ciklusa kezdetén mondta el állítólag az amerikai történelem legrövidebb beiktatási beszédét, ami mindössze 135 szóból állt. Ennek az volt az oka, hogy az elnöknek rendkívül fájdalmasan rögzített műfogsora volt, és nem volt képes ennél többet beszélni. Kicsit térjünk vissza a középkorhoz. A középkorban a hiányzó fogakat sok esetben emberi vagy állati fogakkal pótolták, amelyeket más emberek szájából húztak ki, vagy állatokból szereztek. Ez sajnos gyakran fertőzéseket és a szervezet általi elutasítást eredményezte. Ugyancsak a középkorban egyes fogorvosok forró vassal égették ki a szuvas fog részeit, ez rendkívül fájdalmas volt, és sajnos súlyos sérüléseket is okozhatott az ínyben vagy az állkapocsban. A 18-19. Században, erről már sokkal több adatunk van, a foghúzást gyakran vásárokon vagy piacokon végezték el, legtöbb esetben borbélyok és kovácsok voltak a fogorvosok. Ezek az úgynevezett utazó fogorvosok látványos módon, nyilvános helyeken húzták ki a fogakat, részegítő italokat alkalmaztak, és erős fájdalomcsillapítókat a fájdalom csillapítására, hogy enyhítsék a fájdalmat, ami nem mindig sikerült. És végezetül azzal zárnám ezt a témát, hogy gyógyszerek hiány sokan hittek a mágiában és a különféle szertartásokban. Például voltak olyan kultúrák, ahol varázsigékkel próbálták gyógyítani a fogfájást, vagy állati csontokat helyeztek a fájos fogra, és innen remélték a megoldást. És szerintem, elnézést, hogy szabadba vágtam, szerintem még rengeteg történetet tudnánk keresni, főleg az interneten, egy egész műsort lehetne ennek szánni.
Állunk elébe, de hirtelen arra gondoltam, hogy advent, karácsony, szilveszter, tehát az ünnepek után vagyunk, és akkor milyen ételek vagy italok a legváratlanabb módon, de károsak a fogakra, és ezt a kérdést még kiegészíteném azzal is, hogy egyáltalán létezik-e, vagy van-e olyan étel, amiről ugyan kevesen tudnak, de különösen jó hatékonysággal viselkednek a fogak iránt, vagy a fogakra?
Jó kérdés, és ezt érdemes tudni az átlag embereknek. Kezdeném a kérdés első felével, hogy melyek a káros ételek, meg italok a fogunkra nézve. Néhány hétköznapi példát szeretnék említeni, például az agyoncukrozott üdítő italok, amit nem kell bemutassak, gondolom, a hallgatóságnak. Ezek az italoknak a túlzott fogyasztása nem csak a fogakra nézve káros, hanem az általános egészségünkre is. Ott vannak a szárított gyümölcsök, amit egészségesnek tartanak, viszont ragadósak, és tele vannak koncentrált cukrokkal, amelyek a fogakhoz tapadva ideális táptalajt nyújtanak a baktériumoknak. Vagy a citrom, narancs, grefuit, meg az ehhez hasonló gyümölcsöknek a savas levei. Ezek mind károsíthatják a fogzománcot, különösen, ha gyakran és hosszabb ideig érintkeznek a fogakkal. Vagy a bornak a savassága szintén gyengítheti a zománcot, míg a vörösbor emellett fogelszíneződést is okozhat. Mindezek után azért kiemelném azt, hogyha odafigyelünk a megfelelő mértékű fogyasztásra, és mellette helyesen elvégezzük a fogápolást, akkor szerintem nyugodtak lehetünk, nem károsulnak a fogaink, hogyha az előbb említett itt ételeket, italokat fogyasszuk, mindössze a mértéken van a hangsúly. És hogy áttérjek a kérdésed másik felére, hogy vannak-e jótékony hatású ételek, italok? Vannak természetesen, például ilyen a sajt, ami segít semlegesíteni a szájban lévő savakat, kalcium és foszfát tartalma pedig erősítheti a fogzománcot. A tej hasonlóan hatékony, mivel elősegíti a remineralizációt. A zöld tea például gátolja a baktériumok növekedését és csökkenti a plak képződését. A ropogós zöldségek, gyümölcsök rágása elősegíti a nyáltermelést, ami természetes módon tisztítja a fogakat és semlegesíti a savakat. Míg a gyömbér az a gyümölcsünk, amelyik gyulladás csökkentő hatása miatt nagy mértékben segíthet fenntartani például a foginyunk egészségét. És hogyha így a végére néhány tanácsot megfogalmazhatnék a kedves hallgatóknak, hogy a savanyú és cukros ételek fogyasztása után érdemes kiöblíteni a szánkat sima vízzel, hogy semlegesítse a savakat. A savanyú és savas ételek fogyasztása után legalább fél órát kell várni a fogmosással, hogy ne sérüljön a zománcunk, és érdemes szívószálat használni a savas és cukros italok használatakor, ugyanis ezáltal csökkentjük az ital fogakkal való érintkezésének lehetőségét.
Utolsó kérdésünk az, hogy miként hat a fogak állapota a szervezetünk többi részére, és van olyan betegség, ami a fogápolás hiányából eredhet?
Ahogy már beszéltünk róla, maga a foghiány önmagában káros az általános egészségre nézve, hisz emésztési problémákat okozhat azáltal, hogy nem tudjuk rendesen megrágni az ételt, amennyiben sok foghiány van. De egy ki nem kezelt gangrénás fog szívburokgyulladást tud okozni, vagy tájoggá tud tovább fejlődni, illetve bármilyen más gyulladás, akár fogéngyulladás, ami a szánkban van, ez egy bakteriális gócpontot jelent a szervezetünk számára. És nem mellesleg rossz leheletet is eredményez. Az ínybetegségekben lévő baktériumok bekerülhetnek a véráramba, növelve a szívbetegségek és a stroke kockázatát. Az íngyulladás és a fogágybetegség ronthatja a cukorbetegség kezelését, és fordítva a cukorbetegség hajlamosíthat az íngybetegségekre. A szájban lévő baktériumok a légutakba is bekerülhetnek, tüdőgyulladást vagy más légúti betegségeket okozva. Míg a gyulladás és a baktériumok által okozott folyamatos irritáció kockázati tényező lehet a szájüregi rák kialakulásában.
Igaz-e az, hogy egyes emberek fogai természetesen erősebbek vagy gyengébbek másokénál? Miért van ez, és ezt befolyásolja-e a genetika?
Igen, ez igaz, és befolyásolja a genetika valóban. Például a zománc vastagságát és összetételét nagy mértékben, hisz a fogzománc egyébként a fogak külső rétege, és ez a legkeményebb anyag az emberi testben. Csak hogy tiszta legyen. Egyes emberek genetikailag vastagabb és ellenállóbb zománccal rendelkeznek, míg másoké vékonyabb, ami sebezhetőbbé teszi a fogakat a szuvasodással és a kopással szemben. A zománc ásványi anyag tartalmát, kalcium és foszfát tartalmát például szintén befolyásolja az öröklött tényezők. A nyál összetételes genetikailag szabályozott. A nyál fontos szerepet játszik ugye a fogak védelmében, mivel semlegesíti a savakat, segíti az ásványi anyagok visszaépülését a zománcba, ezt nevezzük remineralizációnak, és gyakorlatilag a genetikai meghatározottság ez esetben az, hogy mennyire hajlamos valaki a fogszúvasodásra vagy a fogkő termelődésre. Tehát ez függ nagy mértékben a nyál összetételétől. Ugyanakkor genetikailag meghatározott a fogak formája és elrendeződése is. Ha valakinek szorosabban elhelyezkedő fogai vannak, nehezebb őket tisztán tartani, ami növeli a fogszúvasodás és az ínybetegségek kockázatát. Tehát mindenképpen érdemes odafigyelni a családi hajlamra, kikérdezni szülőket, nagyszülőket, amíg lehetőségünk van, mert nagyon nagy mértékben következtethetünk abból például, hogyha nagyszülőnk meg szülőnk túl korán elvesztette a fogait, megtörtént, hogy ez parodontopátia miatt volt, és mi is örököltük a hajlamot.
Még egy kérdés, beszúrunk. Mit gondol a csináld magad fogászati eszközökről, például az otthoni fogfehérítésről, vagy a fogsín készítésről, és mennyire lehetnek ezek biztonságosak?
Nagyon örülök a kérdésnek. Egyáltalán nem biztonságosak, és abszolút nem ajánlom senkinek, hogy ezekkel kísérletezzen otthon. Sokkal több további problémát idézhet elő az ember magának, illetve sok esetben nem is elég hatékonyak. Mindegyik otthoni módszernek van egy biztonságosabb szakember által végzett változata megfelelő körülmények között. Legtöbb esetben még az árak terén sincs sok különbség. Tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy ne kockáztassa a fogai és a nyálkahártyája egészségét, holmi, trend és divat miatt. Tisztában vagyok vele, hogy mindenkinek van egy ismerőse, akinek van egy ismerőse, aki otthon kifehérítette a fogait, vagy megfogszabályozta magát, de higgyék el, túl nagy a hibázás lehetősége. És ha egy kérésem lehet, ha valaki mégis erre vetemedne, akkor legalább egy annyit tegyen meg, hogy előtte kikéri a fogorvosának a véleményét.
Köszönjük a válaszait. Hát, doktor úr, vannak még kérdéseink, és a műsor előtt megegyeztünk abba, hogy esetleg 2 hét múlva tudjuk ezt a beszélgetést folytatni, még a beérkezett kérdésekkel, de most már szép lassan tényleg a medicina végéhez értünk, vagy közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt élőben, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm a meghívást, köszönöm a meghallgatást, és reméljük, hogy még hallhatjuk egymást.
Így legyen. Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Az elmúlt órában dr. Makkai Zsigmond Lóránt fogszakorvost és a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb, viszont hallásra.